Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Foglaljunk helyet, testvérek, és mielőtt a következő éneket énekeljük, hirdetem a családi istentiszteletünk rendjéhez, hogy az alsósok a következő ének alatt, tehát nem most, hanem amikor már fönn leszek a szószéken, az alatt az ének alatt mehetnek át a gyülekezeti házba, hogy ők ott vehessenek részt, és ott hallgathassák az igét. Most tehát énekeljük a 824. dicséret első két versét, a 824. dicséret első és második versét: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Sámuel próféta első könyve, 4., 5. és 6. részének válogatott verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Sámuel első könyve, 4., 5. és 6. részének válogatott verseiből így szól a mi Urunk igéje. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól. A hadi nép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták: miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kérubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Harcoltak a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Elvették az Isten ládáját is. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágón templomába, és oda tették Dágón mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, és Dágón feje meg a két kezefeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. Ezután ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hívatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték: mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére. Ők azt felelték: ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvátételi ajándékot is küldjetek vele. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok 2 borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Azután fogjátok az Úr ládáját, és tegyétek a szekérre. Az aranyholmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy látikóba, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Azután figyeljetek, ha a saját határa felé, Bét-Semes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt. Ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Az emberek tehát így jártak el. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bét-Semes felé vivő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le sem jobbra, sem balra. A filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk Bét-Semes határáig. A szekér eljutott a bét-semesi Jehósó a mezejére, és ott megállt. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt. A bét-semesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látta ezt a filiszteusok 5 városfejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. De megverte az Úr a bét-semesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, a te hűségedért, szeretetedért, amelyet minden nap, minden reggel megújítasz rajtunk. Köszönjük, hogy így lehetünk most együtt, felnőttek és gyermekek, ifjak és idősek, akik mind ugyanazon egy akarattal lehetünk együtt, várva, hogy szólj, szólj hozzánk, Urunk, mert szolgáid hallják a te szódat. Add, hogy a szívünk teljesen nyitva álljon az ige meghallására. Köszönjük, hogy a múlt héten elmaradt úrvacsora vétel is most megvalósulhat, és asztal közösségben lehetünk veled és egymással. Ha tudjuk így megújítani azt a szövetséget, amelyet velünk kötöttél Jézus Krisztus által. Istenünk, édesatyánk, jöjj és lelked által tedd élővé a te igéd üzenetét, hogy mindannyian megértsük, szívünkbe zárjuk, és ahhoz igazítsuk az életünket. Amen. Az ige hallgatására fogjuk most énekelni a 794. dicséret első versét, és most kérem azokat az alsós gyerekeket, akik Elvira nénivel átmennek a másik részbe, hogy gyűjjenek hozzá az ajtó közelében. Tehát a 794. dicséret első versét énekeljük, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Kedves testvérek, Istennek igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával előbbi igénkben van megírva, valamint a Zsoltárok könyve 143. részének a 10. versében eképpen. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon, a gyermekisten tiszteleti alkalmakon Sámuel történetéről volt szó. Nem sikerült a felnőtt alkalmakon egészen párhuzamosan követni ezeket a történeteket a helyettesítések miatt, így most szeretném én is egy kicsit összefoglalni, hogy hol tart a történet, hogyan érkeztünk ide a ma felolvasott igéhez. Isten szövetséget kötött az ő népével, Izraellel. Akkor, amikor Egyiptomból kivonulva az ígéret földje felé igyekeztek, ott a Sínai hegynél Mózes megkapta Istentől a két kőtáblát a 10 parancsolattal. Ezen a kőtáblán az Isten törvénye, az ő rendelkezései álltak, amit a szövetség jeleképpen adott át Isten. Ez aztán be is került a szövetség ládába, ez a két kőtábla, hogy mindig emlékeztesse a népet Isten szövetségére. És Isten ebben a szövetségben azt ígérte, hogyha az ő népe, Izrael népe hűséges lesz hozzá, ha megszívleli Isten akaratát, ha megtartja a törvényét, akkor az Úr meg fogja áldani őket. De ha elfordulnak az Úrtól, akkor számíthatnak arra, hogy az Úr veszedelmet hoz rájuk, hogy az ő ítélete fogja utolérni őket. És a nép ekkor megfogadta, hogy hűséges lesz Istenhez, mindenben az ő útján jár, és mint Isten népe, az Isten akaratát, törvényét fogja követni. Vagyis engedelmeskedni fog Istennek. Aztán később, Mózes halála után el is foglalták Józsué vezetésével az ígéret földjét, és amikor ez a honfoglaló harc lezárult, Józsué egybehívta a népet, és ott a sikemi országgyűlésen a nép újra ígéretet tett arra, hogy teljes szívükkel az Urat fogják szolgálni. Meg akartak maradni Isten népeként, tehát megfogadták, hogy Úrnak tekintik őt, hűségesen engedelmeskednek neki mindenben. És talán egy ideig sikerült is, de amint elkezdték megszokni a jólétet a letelepedés után, hamarosan elfordult a szívük az Úrtól. A szomszédos népektől, amelyek közül még bizonyos népcsoportok ott is éltek közöttük, eltanulták a bálványok tiszteletét, ők maguk is bálványimádókká váltak. És erről az időszakról, a bírák koráról ezt írja a Biblia, nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, amit jónak látott. Mindenki azt tette, amit jónak látott. Tehát Isten népe nem az Isten akaratát kereste, nem az Úrnak engedelmeskedett, hanem mindenki azt tette, amit jónak látott. És hadd kérdezzem meg, hogy mi nem ilyenek vagyunk? Keresztényeknek mondjuk magunkat, Isten népe vagyunk, és mégis mi magunk döntjük el, hogy mit látunk jónak. Pedig ennek nem így kellene lennie. És visszatérve a történetre, Isten ekkor megengedte, hogy különféle idegen népek támadjanak az országra, hol a midianiták, hol az ammoniták, filiszteusok, hogy ezek a népek rátámadjanak az Isten népére, kifosszák és sanyargassák őket. És akkor a nép az Úrhoz kiáltott, Isten pedig kegyelmesen feléjük fordult, és egy-egy bírát küldött a segítségükre. Hát a bírák feladata volt egyrészt, hogy a nép ügyes-bajos dolgaiban igazságot tegyenek, de ők voltak a nép élén álló hadvezérek, akik nagy harcok árán szabadítást szereztek Isten népének. És amikor egy-egy bíra a nép élére állva szabadulást szerzett Isten segítségével, akkor egy ideig béke és csend következett, majd pedig kezdődött minden előről, az emberek elfeledkeztek Istenről, mindenki azt tette, amit jónak látott. És ez többször is előfordult, de Isten mindig megkönnyörült az ő népén, mert ő a szövetségét soha nem szegte meg. A legismertebb bírák voltak Gedeon, Jefte, Sámson és még néhányan, akiket most nem sorolok fel név szerint. Sámuel idejére már annyira elfordultak Istentől az emberek, hogy észre sem vették, hogy Isten nem szól hozzájuk. A Biblia azt mondja erről, hogy nem volt abban az időben kijelentés Izraelben. És ma mi halljuk Isten szavát? Beszél velünk? Mikor hallottuk utoljára? Volt-e mostanában olyan ige, amit akár a templomban hallottunk, akár otthon olvastunk, annyira személyesen megszólított bennünket, hogy abban Isten szavát ismertük fel? Vagy jól van úgy, hogy nem is zavar bennünket, hogy Istennel nem vagyunk beszélő viszonnyal, hogy ő nem is szól igazán hozzánk? De Isten nem akarta, hogy így maradjon. Hiszen, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja, olvashatjuk Pál egyik levelében. Megint irgalmasan fordult az ő népe felé, és miután Anna szívében elvégezte, hogy gyermekét, Sámuelt neki felajánlja, őt használta Sámuelt később arra, hogy népével beszéljen. Sámuel már gyermekként hallotta Isten szavát. Mindannyian ismerjük azt a történetet, amikor ő ott van Éli pap szolgálatában, még gyermekként, és egyik éjszaka arra ébredt, hogy néven szólítja valaki, Sámuel, Sámuel, és ő azt hitte, hogy Éli pap hívja, és oda is futott hozzá, felébresztette, de Éli visszaküldte őt aludni. Ez még kétszer megismétlődött, mire Éli végül rájött, hogy Isten szólítgatja Sámuelt, ezért megtanította őt, hogy mit kell válaszolnia, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És Isten ekkor Sámuelnek mondta el, hogy milyen ítélet vár Éli pap házanépére, ugyanis még ők a papok sem keresték már Isten akaratát, nem tartották szentnek az Istennek felajánlott áldozatot, és a munkájukat is hűtlenül végezték. És ekkor megint egy ellenséges nép, a filiszteusok támadása következett Izrael népére, és egy csatában bizony le is győzték őket. A következő ütközet előtt Isten népének eszébe jutott ugyan Isten, de nem úgy, mint tanácsadó, akihez odafordulhatnának, hanem mint akit rá kellene bírniuk arra, hogy győzelemre segítse őket. Egyszerűen magukhoz vették a szövetségládát, és így gondolkoztak, hozzuk el ide Silóból az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Így gondolkoztak, hogy Isten a szövetségládához kapcsolódva van jelen, ezért ha a ládát magunkkal visszük, akkor Isten is kénytelen lesz velünk jönni. Ha pedig Isten velünk lesz, akkor biztosan győzni fogunk. És figyeljük meg ebben a történetben, hogy ők nem Isten akaratát keresték, hanem a saját győzni akarásukat akarták rákényszeríteni Istenre. És hányszor hallottam már én is azt, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Talán mi is mondtuk már néhányszor. És mennyire nem így van. Isten sem akkor, sem most nem áll azok mellé, akik a saját céljaikra rendelkezni akarnak ő vele. Ő rendelkezzék velünk, és mi forduljunk oda hozzá, és akkor egészen más lesz a hozzáállásunk is. Most is a filiszteusok győztek olyannyira, hogy még a szövetségládát is megszerezték, magukkal vitték. És mi történt ezután? A filiszteusok, akik már sokat hallottak Izrael istenéről, és el is ismerték az ő Isten voltát, most bevitték a ládát az ő Istenük templomába. Ott két alkalommal is azt tapasztalták, hogy a szövetségláda előtt az ő bálványistenük összetörik, és darabokra hull. Azután sorban jöttek az őket ért csapások, betegségek, fekélyek, mert Isten keze rájuk nehezedett. Kénytelenek voltak beismerni, hogy Isten, az élő Isten, hatalmasabb Dágonnál, az ő bálványistenüknél. Az az Isten, aki nem a filiszteusokkal kötött szövetséget, hanem az ő népével, Izraellel, lám nem engedte, hogy a szövetség ládája a 10 parancsolattal, a 10 parancsolat kőtábláival együtt egy más nép tulajdonába kerüljön, hogy ők rendelkezzenek vele. Isten hatalmas módon beleavatkozott az események menetébe. Itt azt látjuk, hogy még a filiszteusok is elkezdték keresni Isten akaratát. Persze a maguk módján. Tanácsot kértek, hogy mit tegyenek a ládával, mert az csak bajt hoz rájuk. Isten akaratát próbálták megtudni, mégpedig a tőle való félelmükben, és megpróbálták jóvá tenni azt is, hogy ők erőszakkal elvették az Isten szövetségládáját. És innentől kezdve fontos lett számukra, hogy mit akar Isten. A pogány papok végül olyan tanácsot adtak, amellyel Isten tervét és akaratát hajtották végre, és már ment is hazafelé a szövetségládája.
s lám még az állatok is engedelmeskedtek Isten akaratának. A borjas tehenek ösztöne azt mondta volna, hogy menjenek a borjaikhoz, akik rájuk várnak. Ők mégis húzták a szekeret, visszavitték a szövetségládát Izraelbe. Isten megmutatta ebben a történetben, hogy mennyire fontos neki az ő tulajdon népe, amikor az ő szövetségének a jeleit is visszajuttatta a saját népéhez. De lám, azok az emberek, akik pedig ismerhették az Isten törvényét, belenéztek a szövetségládába, pedig ezt Isten nem engedte meg. Le van írva a Mózes törvényében, hogy ezt Isten nem engedi meg az övéinek. És itt, amikor nem az Úr akarata szerint cselekedtek, hanem a kíváncsiság hajtotta őket, mégis bűnbe estek, és ennek meg is lett a következménye. Hát nem ez a legnagyobb szégyen, hogy pont Isten népe nem engedelmeskedik az ő akaratának. Az ellenséges nép, az állatok hamarabb igazodnak az Isten akaratához és tervéhez, mint éppen az ő népe. A zsoltáros így imádkozik, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Ez az imádság, ahogy a zsoltáros imádkozik, minket is ébreszen fel arra, hogy fontos legyen számunkra az Isten akaratának keresése. Hiszen mi Isten népe vagyunk, akiket egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak a vére árán megváltott, és a maga népévé tett. Imádkozzuk mi is a zsoltárossal együtt, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Amíg mi is együtt megyünk azokkal, akik csak azt teszik, amit jónak látnak, addig nem látszik rajtunk, hogy Isten népe vagyunk. Ugyanis, ha nem az Isten akarata szerint élünk, akkor a bűn útján járunk, még ha jónak is gondoljuk magunkat. Mert nem az a jó, ami a mi szemünkben jónak látszik, hanem ami Isten szerint jó. Ezért tőle kérjük, hogy taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Vajon mi ösztönöz bennünket arra, hogy Isten akaratát keressük? Talán a félelem, hogy mi is Istentől félünk? Ha így van, akkor ebben a filiszteusokra hasonlítunk, akik nem tartoztak Isten népéhez, és a hatalmas, élő Istentől való félelmükben keresték Isten akaratát. Mennyire más az, ha mi, Isten népe, Jézus Krisztusban Isten gyermekei, azon vagyunk, hogy mennyei atyánknak örömet szerezzünk, mert szeretjük őt. Nem tőle félünk, hanem inkább attól félünk, hogy őt megbántjuk, megszomorítjuk, ezért már előre tudni akarjuk, hogy ő mit vár tőlünk. És mi azért keressük az ő akaratát, mert szeretnénk is mindenben az ő kedvében járni. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Az elmúlt héten rendezgettem az egyházi iratokat, és ráakadtam egy színes lapra, amelyik az egyik gyermektáborból maradt, és ez a mondat állt rajta, minden döntésed előtt kérdezd meg Isten akaratát. És úgy arra gondoltam, hogy még a munkám végzése közben is Isten meg akar engem szólítani, és figyelmeztetni arra, hogy keressem az ő akaratát. Milyen kegyelmes az Isten, hogy még a hétköznapjaink között is, még a munkánk végzése között, a tennivalónk végzései között is kész megszólítani minket. Csak álljunk készen arra, legyen a szívünk nyitva arra, hogy ő szólhasson hozzánk. Kérjük hát, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. És honnan ismerhetjük meg Isten akaratát? Hát tőle magától, Istentől. Elsősorban az ő igéjéből, a Bibliából. Gyakoroljuk ezt, hogy olvassuk naponta az ő igéjét. És ha azzal a vágyjal kezdjük el az igét olvasni, hogy szeretném hallani és érteni Isten szavát, akkor megtehetem azt, hogy ezért imádkozom előtte. Mert Isten szent lelke fogja bennem elvégezni, hogy ne csak egy régi könyv mondatai jussanak el az értelmemig, hanem Isten személyes szava szóljon a szívemhez. Ha ilyen módon is kész vagyok rá, ahogy Sámuel azt mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ha így készen állunk rá, akkor Isten is készen van arra, hogy elmondja nekünk az ő akaratát. Hogy is imádkozott a zsoltáros? Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. De az is lehet, hogy azért nem halljuk, illetve nem értjük az Isten akaratát, mert egyszer már hallottuk ugyan és értettük is, de engedetlenek voltunk Istennek. Az engedetlenség, a meg nem vallott bűn nagyon is akadályt jelent abban, hogy Isten akaratát megértsük. És addig ne várjuk, hogy Isten újra szóljon, amíg nem engedelmeskedtünk előbb neki. Görbe utakon járva hogyan is kérhetnénk Istent, hogy lelkével vezessen az egyenes úton? Előbb vissza kell térnünk az ő útjára, a helyes útra, ahol Jézus előttünk jár, ahol őt követve hallani fogjuk minden nap az ő szavát. Hiszen Jézus maga mondta, hogy az ő juhai hallják az ő hangját, hallgatnak a szavára, követik őt. Kövessük hát mi is Jézust, aki mindvégig az Atya akaratát kereste, és még a legnehezebb órájában is így imádkozott, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. És abban az imádságban, amit mintaként adott elénk Jézus, abban is ott van az a mondat, hogy legyen meg a Te akaratod. És hogyha ezt szívből ki akarjuk mondani, akkor tudnunk és ismernünk is kell, hogy mi az Isten akarata. Keressük hát engedelmesen mi is. Ahogy Jézus engedelmes volt egészen a kereszt halálig, és ezzel az engedelmességével legyőzte a sátánt, a bűnt, a halált, és az ő győzelmében minket is részeltetni akar. Legyen hát a mi imádságunk is az, amit ma megtanulhatunk, és a gyermekeknek mint egy aranymondásként is, megtanulandó igeversként is hangozzék ez. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Zsoltárok 143:10. Így vedessen minket is az ő útján, ami Urunk. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 794. dicséret harmadik versét énekeljük. A 794. dicséret harmadik verse így kezdődik: akaratod nekem, mutasd meg szüntelen. Helyünket elfoglalva Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy a te igéd ma is szól és hangzik. Hogy nem rejted el előlünk a te akaratodat, hanem szeretnél minket ott látni magad mellett, mint engedelmes gyermekek, akik örömmel és szívesen szolgálunk neked. Építjük a te országodat, és szolgáljuk a te dicsőségedet. Bocsáss meg, amikor csak azt tettük, amit jónak látunk, de a mi szemünk nem elég jó ahhoz, hogy a jót jónak lássuk. Sokszor a rosszat is jónak gondoljuk. Add, hogy ilyen nyitott szívvel és engedelmes lélekkel tudjuk mindig olvasni és hallgatni az igét, hogy meghalljuk és megértsük a te szabadat, és föltegyük mi is azt a kérdést, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Hálát adunk neked a megőrzött vagy visszanyert egészségért, hogy mindnyájunknak, akik itt vagyunk, adtál erőt arra, hogy eljöjjünk ide az igét hallgatni. És ahogy a családok most együtt vannak, együtt adhatunk hálát a te megőrző oltalmadért és szeretetedért. Így adunk hálát azoknak az idős testvéreinknek az életért, akiknek sok esztendőt adtál itt a földi életben, és akik ilyen hálás szívvel köszönhetik meg, hogy sok bajon és nehézségen át segítetted őket. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a szomorkodókért, azokért, akik nagy bajban és nagy nehézségben vannak most, akik hozzád kiáltanak segítségért. Urunk, könyörülj rajtuk. Add, hogy javukra váljon ez a nehéz időszak, és közelebb kerüljenek hozzád. Imádkozunk az iskolás gyermekekért, és az őket tanító felnőttekért. Imádkozunk a családokért, ahol együtt keresik a te akaratodat. Mutasd meg szüntelen, és ne rejtsd el előlünk tetszésedet. Add meg, hogy ebben a gyülekezetben és máshol is olyan presbiterek szolgálhassanak majd a következő időszakban is, akik keresik a te akaratodat, és ahhoz igazodva akarják meghozni a döntéseiket. Adj nekünk erre nézve is útmutatást, hogy kiket jelölhetünk, illetve hogyha bennünket szólítasz meg ebben, Urunk, hogy érintve érezzük magunkat a te hívásodra, hadd tudjunk engedelmesen válaszolni a te akaratodnak megfelelően. Urunk, eléd hozzuk minden gondunkat, bajunkat, nehézségünket, de örömünket és háladásunkat is. Eléd hozzuk bűneinket, amelyeket leszeretnénk tenni úgy a keresztlábánál, hogy el is énekelhessük, és így is valhassuk majd meg az úrvacsorában. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. És hadd tisztuljunk meg minden szenytől a Jézus vérében. Hallgass meg, Urunk, azt az imádságot is, amit most csendben mondunk el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ezen a családi istentiszteleten pótoljuk az elmúlt héten elmaradt úrvacsorát, tehát az istentisztelet második részében úrvacsorosztás lesz, amelyre szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik lelkileg készen állnak arra, hogy az Úrral való szövetséget megújítsák. Az istentisztelet után szeretett vendégség lesz a parókia udvarán, a gyülekezeti ház udvarán, és köszönjük azoknak a családoknak, akik most is ezt előkészítették, megszervezték. Használjuk ki ezt az alkalmat az egymással való találkozásra, egymás hite által való épülésre. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, kedden este 7 órakor presbiteri bibliaóra, csütörtök délután a múlt héten elmaradt istentiszteletek az idős otthonokban meg lesznek tartva, és csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet, 7 órakor kóruspróba, majd pedig 8:30-tól imaközösség lesz a gyülekezeti házban. Péntek este 6 órakor és 8 órakor vannak az ifjúsági bibliaórák, és most péntek este 7-től női köri alkalom is lesz. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Néhány évvel ezelőtt megpróbáltuk már egyszer ezt, hogy a gyülekezet részére ilyen lapokat helyeztünk el a persei mellett, amelyiken gyülekezeti szolgálatra lehetett jelentkezni. Jó lenne, hogyha olyan módon is lelki család lehetnénk, hogy a gyülekezet munkáiból, tennivalóiból, szolgálati lehetőségeiből kivesszük a részünket. És most újra megpróbáljuk ezt, hogy a persei mellett találunk ilyen lapokat, amelyek ezzel a mondattal kezdődik, hogy miben segíthetek, és ezt, hogyha a testvérek ki tudják tölteni és visszahozni, akkor látjuk azt, hogy melyik szolgálatba kiket kérhetünk meg. Ezzel is az Úrnak szolgálhatunk. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Lelki épülésünket szolgáló írások, valamint bibliák, énekeskönyvek kaphatók az istentisztelet végeztével. Végül a presbiter választást hirdetjük, ahogy előző vasárnapokon is már erről szóltunk. Egész országban ez év vége felé tartják a reformátusok a presbiter és főgondnok választást. Pátyon november 5-én lesz ez a választó közgyűlés, tehát egy jó hónap múlva, és kérjük, hogy tegyék szabaddá magukat a testvérek erre a vasárnapra, hogy akik a választói névjegyzékben szerepelnek, azok közül minél többen itt legyünk, és határozatképes legyen ez a választó közgyűlés. Most még a jelölés ideje van, és várjuk a javaslatokat olyan személyekre, akik gyülekezetünk istenfélő református keresztjén tagjai, ugyanakkor hitükkel, szolgálatkészségükkel, példamutató életvitelükkel, alkalmasnak látszanak arra, hogy a gyülekezet vezető testületében, a presbiteri szolgálatban helyet kapjanak. A jelölés leginkább írásban lehet megtenni, ilyen jelölő lapokat találunk a persely mellett, ahol ahol a neveket be lehet írni, nem csak akkor lehet a jelölőlapokat visszaadni, hogyha az összes üres helyre neveket írtunk, ha csak egy vagy két név jut eszünkbe, így is már leadhatjuk a jelölésünket. És a persely mellett van az az urna, amelyikbe ezeket a jelölőlapokat el lehet utána helyezni. Szóban is lehet jelezni a választási bizottság valamelyik tagjánál, hogy kire tennénk javaslatot. Ezeket a javaslatokat legkésőbb jövő vasárnapig kérjük a testvérektől, mert idő kell még ahhoz, hogy a választást elő tudjuk készíteni. De az arra kérek mindenkit, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten akarata szerint valósuljon meg ez a választás is. Isten indítsa azokat, akiket ő itt akar látni a presbiteri szolgálatban. Az egész választás az Isten akaratának megfelelően menjen végbe. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 160. dicséret 6. versét énekeljük, a 160. dicséret 6. versét, jelensd nékem a te akaratodat. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.